Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban egy kicsit vegyes felvágottal érkezek, mert szerintem egy nagyon érdekes hírt is hoztam. Természetesen be fogok nektek számolni újra a Reinforced AI konferenciáról, mivel most már megvan a kuponkód, aminek segítségével szól, hogyha amit beírtok, akkor kaptok nagyon jelentős 30%-os kedvezményt a részvételi díjból, szóval gondolom vártatok páran erre, úgyhogy ez is eljött most nektek. A harmadik téma, amivel készültem, az pedig nem cikkek kapcsán van most ezúttal, hanem egy barátom a múlt héten említette nekem, aki bár informatika területén dolgozik, de nem data science-szel és nem machine learning-gel foglalkozik, és ő mondta nekem, hogy ő rendszeresen hallgatja az adásomat, ezúton is köszi, viszont igazából ő így nem látja, tehát érdeklődik a terület iránt, de nem látja maga előtt, hogy hogyan lehet a mindennapi gyakorlatban, kvázi a magyar valóságban, ahogy azt néha cinikusan szoktuk mondani, egyébként ő nem ezt mondta, de én így vettem le az értelmét annak, amit mondott. Szóval a mi kvázi kicsi mindennapi életünkben nem látja, hogy hogyan, miként lehet ezt vállalatoknál, KKV-knál adott esetben, tehát magyar tulajdonú vállalatoknál. Tudom, hogy van néhány magyar tulajdonú regionális jelentőségű multi, mint mondjuk a MOL, világos, tisztában hallottam már a MOL-ról, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a legtöbb magyar cég, magyar vállalat, ha nem külföldi tulajdonban van, tehát nem valami nagynak a leánya, akkor az KKV méretű. Szóval, hogy hogyan lehet a KKV-k területén hasznosítani az AI-t, vagyis hát ugye a gépi tanulást, hogy mik erre a tényleges use case-ek. Tehát, hogy nyilván ő is be tudja írni a Google-be, hogy KKV AI, meg SME AI, és akkor el tudja olvasni az első tíz találatot, ami általában ilyen mindenféle magazinok, ugye ilyen Forbes, meg ilyen nagy tanácsadó cégeknek a cikkei, amik változatos módon beszélnek erről, hol arról, hogy hát az AI mindent is majd meg fog oldani, és a jövőben majd mindenki orba-szájba AI-ozik mindent, rend, bla bla bla, ezeket ugye ismerjük, meg elveszi a munkát, vagy pedig néhányan azzal próbálnak kitűnni, hogy mivel a média nagy része jelenleg eléggé nyomatja ezt az AI majd mindent megold vonalat, meg Elon Musk, meg mit tudom én, néhányan azzal próbálnak kitűnni, hogy a szöges ellentétét mondják, hogy na hát ez is csak egy hülyeség, hamarosan majd megint jön az AI winter, ami már volt, ugye, amikor azt mondják az emberek, hogy na jó, ez nem is izgalmas ez a téma, meg uncsi, úgyhogy többet már nem fognak ezzel foglalkozni, kevesebb pénzt fognak ebbe fektetni, ugye hát ilyen már azért történt a mesterséges intelligencia kutatás területén, hiszen most a, nem is tudom, második, harmadik nagy felfutás korszakát éltük meg, vagy éljük meg. Szóval, hogy van, aki meg a direkt az ellentétét mondja annak, ami a mainstream médiában van. Szerintem a mindkét szélsőséges dolog ugyanaz, tehát, hogy mind a kettőnek a gyökere az, hogy fel akar tűnni, tehát aki arról beszél, hogy megváltja a világot és mindent is, az épp akkora ökörség, mint aki arról beszél, hogy ez is csak egy hülyeség, semmire nem fogják használni, ez csak ilyen kitaláció, az kész, aztán valójában ez csak sok if, ilyet is hallottam nemrég a Facebookon, hogy semmi más, mint sok if le van programozva, hogy ha ez, akkor ez, és akkor ezt így AI-nak hívják. Na ez épp akkora ökörség, mint a másik oldala, mindent is megold, és két év múlva majd már a robotok dolgoznak helyettünk, szerintem. Szóval, hogy ezeket bárki elolvashatja, de hogy a gyakorlatban amúgy mi a halál, akármi csodája történik ezen a területen. Ezért arra gondoltam, hogy hát mi lenne annál gyakorlatiasabb, mintha mondanék néhány olyan implementációt, amit az utóbbi időben én ténylegesen a megrendelők, magyar megrendelői számára készítettem. Nyilván ennek vannak ilyen titoktartási egyéb problémái, úgyhogy azért ezeket így kicsit elmaszkolva fogom majd mondani nektek, ezt kérem, hogy értsétek meg, de a lényeg úgysem az, hogy melyik cég meg hol, meg beleteszek azért pár olyan dolgot, kicsit kiveszem az eredeti kontextusából, hogy azért ne lehessen felismerni, ugye nem szeretem ezt, amikor azt mondják, hogy jó, most titkolózni fogok egy nagy magyar olajipari vállalat, és akkor nyilván mindenki tudja, hogy a MOL-ben nincsen másik nagy magyar olaj, tehát hogy nem fogom ezt eljátszani, de értitek. Na szóval, hogy ez lesz a három témánk. Mielőtt ebbe belevágnék, akkor még egyszer mondom nektek, hogy március 3-5, írjátok be a naptárba, Reinforce AI konferencia, természetesen ez egy online konferencia lesz, ugye igazodva a modern dolgokhoz, meg ugye a vírushelyzethez leginkább. Szóval ez egy háromnapos konferencia lesz, ami több színpad, vagy hát értitek, több párhuzamos esemény fog menni, két ilyen nagy színpaddal, több mint 25 előadó lesz, nagyon kevés, szerintem nincs is több olyan magyar szervezésű konferencia, ahol olyan helyekről hívnak meg előadókat, mint a Google DeepMind, vagy a Twitter. Tehát, hogy természetesen link lesz a show notes-ban, meg tudjátok nézni az összes előadót, meg mindenkit, minden részlevőt, amit mondjam, hogy érdekes lehet nektek, de hogy szerintem kevés ilyen magas színvonalú konferencia van. Én már tavaly is ezt belengedtem nektek, ezt a konferenciát, akkor még semmi közöm nem volt hozzájuk, azon kívül, hogy szerintem ez egy színvonalas cucc, és javaslom nektek. Most annyi közöm van hozzájuk, hogy mivel tényleg ezt gondolom, tök objektíven, ezért megkerestem őket, és van egy ilyen közös programunk, hogyha beírjátok a kódot, az adatépítész kódot, akkor 30% kedvezményt tudtok kapni a konferenciára. A kód a következő, de természetesen kimásolni sokkal könnyebb, úgyhogy az adáshoz tartozó posztban és a Facebookon is meg fogjátok találni a kódot, tehát a www.adatépítész.hu-n meg fogjátok találni a kódot, de azért bemondom, bár nyilván ez egy kicsit bemondani nyomorult, de adatépítész@reinforce30. Tehát úgy kell leírni, hogy adatépítész@AT, ezt így egybeírva nagy A betűvel, Reinforce, ugye, nagy R-rel, és 30. Tehát adatépítész@reinforce30. És a 30 a számmal van írva. Nem tudom, ez így nyomorult, de a show notes-ban ott lesz a copy-paste-elhető változat. Tehát ha ezt beírjátok, normál, felmentek ugye a weboldalukra, és ott beírjátok a normál jegyvásárlás során van ilyen kuponkód lehetőség, oda ezt beírjátok, akkor megkapjátok a 30% kedvezményeteket. Ez annyiban szponzorált tartalom, csak hogy tudjátok, hogy ez valójában nem egy fizetett hirdetés, hogy én ezért cserébe kapok egy darab jegyet magamnak, ami hát ilyen szempontból valóban szponzorált tartalom, de remélem értitek, hogy ennyiért nem adnám el a véleményemet, remélem ezt már, akik régóta hallgatnak, tudják, szóval ja, értitek, mit akarok ezzel mondani. Szerintem egy tök jó konferencia, és a 30%-os kedvezménnyel már azt gondolom, hogy abszolút jó árértékarányt is képvisel, mert egyébként nem egy olcsó konferencia, most ezt kár lenne letagadni, hogy azért van ára, de a 30% azért az elvesz ebből az évből elég alaposan, úgyhogy szerintem csapjatok le rá. Természetesen nincs végtelen mennyiségű kuponkódom, tehát nem lehet azt csinálni, hogy mindenki ezzel vesz, szóval aki előbb elhasználja, és időben lecsap rá, az nyert, jó? Tehát, hogy ezt tudjátok, hogy X mennyiség van, ha minden igaz, akkor 10, szóval hajrá, hajrá, aki előbb érkezik, az győz. Ez az elv. No, és akkor a harmadik témám, vagyis igazából, a második témám, ami kettő téma egyben, az GPT-3-mal fog foglalkozni. Az egyik, amiről már ugye több adásban is kicsit szomorkodtam, vagy hát legalábbis így megemlítettem, elméleztem rajta, és azóta aztán több helyen is láttam különböző magyar podcastereknél, na nem állítom, hogy én miattam, nyilván ők is olvastak vonatkozó dolgokat, aztán eszükbe jutott. Szóval, hogy hát azért ez egy szomorú történet volt, hogy az OpenAI elindult, ugye, mint a nagy open source csillag, kicsit ilyen majd, hogy nem világ megváltó tervekkel az AI terén, borzasztó sok pénzt beleöltek, és lettek is elég jó eredményeik, ugye GPT-1, GPT-2, ami már hát egészen meglepően jó eredményekre tudott jutni a természetes nyelvfeldolgozás, illetve szöveggenerálás terén, és akkor kijöttek a GPT-3-mal, minden idők legnagyobb paraméterű modelljével, legalábbis ez egy pár héttel ezelőttig így volt, de most is akkor a második legnagyobb, tehát hogy most azért nem csinálják most se rossz helyen, és hát azt már rohadtul nem tették open source-á, és igenis fizetős szolgáltatás lett belőle, és azokból az ígéretekből, hogy itt majd világ megváltó sztori lesz, meg ingyen, meg nem tudom, meg demokratizáljuk az AI-t, meg ilyen dolgokat lehetett olvasni, hát az úgy nagyjából semmi nem lett. Mondjuk meglepő lett volna, hogy amikor a GPT-2 környékén valami egy milliárd dollár értékben beszállt a Microsoft, nyilván, és csak az egyik befektető, bár azt hiszem a legnagyobb, de nyilván még ott mások is vannak, tehát dollár milliárd pluszokról beszélünk, akkor azért senki nem vár megtérülést, hanem azt így nem tudom, milyen a világ jobbítása céljából egy egyébként profilt orientált magáncég így bepattintja. Ilyen nyilván nincs, ezúttal sem volt. Viszont vannak kutatók, akik elég komolyan vették ezt az ígéretet, és tényleg szeretnék úgymond jobbítani a világon. És azt tűzték ki célul, nem vagyok köztük, mármint, hogy nem dolgozok velük, hogy igenis legyen egy GPT-3-hoz fogható modell, tehát a GPT-3, ami open source. Természetesen nem tudják legyártani a GPT-3-at, hiszen nem tudjuk pontosan, mi van benne, hát ugye zárt forráskód, tehát ez nyilván így lehetetlen, de egy olyan természetes nyelvfeldolgozó algoritmus, ami a GPT-3-hoz fogható méretben, paraméter mennyiségben, nyilván ezáltal feltehetőleg teljesítményben is, bár ez így kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy két autó az teljesen egyforma teljesítményű, mert ugyanakkor a űrtartalmú a motor, tehát mindegyikben mondjuk 2 literes benzinmotor van, tehát a két autó egyformán jól fog tudni megtenni a, nem tudom, versenypályát. Ez nyilván nem ilyen egyszerű, de azért az összefüggés mégis elég erős egyébként, szóval értitek. És hát itt akkor bemutatom nektek a Euluter AI-t, ez valószínűleg nem így kéne mondani, hogy Euluter, hanem Euluter, vagy fene tudja, hogy kéne mondani, ami igazából tényleg fejlesztőknek egy csoportja, fejlesztők kutatók egy csoportja, akiknek az a céljuk, hogy egyébként szerintem megérdemlik a 3 alapítótak, hogy bemondjam a nevüket, bár nyilván a szokásomhoz szívvel le fogom gyilkolni őket. Connor Lilly, Leo Gao és Sid Black. Mondjuk Sid Black, azt valószínűleg nem rontottam el. Az ő céljuk, illetve a csapatunknak a célja, hogy a GPT-3-hoz nagyon-nagyon hasonló modellt alkossanak. Ők most azt mondják, hogy augusztusra. Ez az ígéret, amivel lehetővé válik majd, hogy megközelítsék a képességeit a GPT-3-nak, tehát ez is egy transformer alapú modell lesz, és itt, ahogy ugye a GPT-3 is, és hát itt is majd hasonló képességeket várnak, és ez a GitHubon elérhető modell lesz. Én nagyon szurkolok neki, mert két okból. Egyrészt, mert számomra fantasztikusan hasznos lenne, hiszen én elég gyakran foglalkozok természetes nyelvfeldolgozással a gyakorlatban. Ez majd úgyis a következő sessionben erről fogok beszélni. Ugye a use case-ek kapcsán. De már az is egyébként tök jó dolog, hogy magát az adathalmazt, ami nem gyenge, mert 825 gigából áll, is elérhetővé tették, és azért azt tudjátok, az nem kell data scientistnek lenni, hogy 825 giga text, tehát szöveg, tehát ami TXT állományú, még csak nem is nem tudom, Word doksi, hát az elképesztően rettentően sok. Az valami hiperorbitálisan sok. Szóval azt is elérhetővé tették, szóval már ez egy hatalmas haszon, én azt gondolom. Nem, hogyha még ebből pretrained modellt is kiraknak, hát az maga lesz a csoda. Én nem tudom, nem vagyok, a másik ok, amiért nagyon örülök neki, hogy hát ez így tényleg vezethet oda, hogy a kvázi kis ember, mondjuk például én is érdemben tudjak versenyezni az ilyen hatalmas cégekkel a konkrét megvalósítások terén. Ez nyilván nekem személyesen jó, meg egy kicsit azért én hiszek is abban, hogy valahol ez a fajta tudás egy közvagyom. Persze világos, hogy ezt drága fejlesztők sok pénzért és sok munkaárán rakták össze, tehát ilyen értelemben miért is kéne, hogy közvagyon legyen, egyfelől ezt én tökre értem, Másfelől meg Pitagorasz fél életét ledolgoztam, mire kijött a Pitagorasz tétel. Mondhatnánk azt, hogy akkor valaki ezért már pedig fizesse, ha használni akarja, de valahol meg mégis azt mondjuk, hogy az emberiség köztudásának a része. Jó, világos, hogy az nem tegnap volt, és nem tegnap dolgozott érte a Pitagorasz. Jó, nem is akarok ebben bemenni, értitek, de azért örülök, hogy mondjuk ez így az emberiség közkincsévé tud válni hamar. Persze nem vagyok naív, tehát valahol ennek a munkának is meg kell térülnie, nem tudom, hogy ezt hogy kívánják elérni, erről itt nem szól a fáma. Lehet, hogy ez megtérülhet marketing értékben is, hogy az itt résztvevő tudósok és kutatók neve az akkor bevonul a köztudat. Nem tudom, hogy mi a tervük. Minden esetre ez szerintem nekünk, így a hallgatókat is, illetve feltételezem, hogy viszonylag kevés OpenAI tulajdonos van itt a hallgatók között. Szóval nekünk, kvázi normál embereknek ez szerintem mindenképp jó. Még akkor is, hogyha egyébként nem érik el a GPT-3 teljes teljesítményét. És akkor a másik téma, amit akartam mondani nektek, ugye a 2+1, tehát még a use case-ek előtt, az megint egy GPT-s, vagy azzal kapcsolódó téma, ami meg szerintem elég izgalmas lett, ugyanis az OpenAI-ban sem ülnek a babériaikó, hogy így mondjam, tehát ott se az volt, megcsináltak a GPT-3-at, aztán akkor szevasztok, hanem készítettek egy új modellt a GPT-3 alapokon, csak hogy most a bemenet nem csupán természetes nyelv volt, tehát magyarul emberi szöveg, mondatok, blablabla, hanem pixelek is. A pixelek meg természetesen képekhez tartoztak. Ennek az egész sztorinak az a lényege, hogy akartak és sikerült nekik létrehozni egy olyan AI modellt, ami úgy működik, hogy tulajdonképpen szöveggel, vagy hát végülis a hangoddal is lehet ezt csinálni, hiszen ma már a hangleíratozás, főleg angolul, ugye elég megbízhatóan jól működik. Szóval, hogy elmondod az AI-nak, vagy legfeljebb leírod az AI-nak, hogy mit szeretnél, milyen képet szeretnél látni, és ő legenerálja neked. Tehát nem az történik, hogy keres egy olyat a neten, hanem legenerálja neked létre az egy olyan képet, ami eddig nem létezett, az alapján, amit mondasz. És ez már önmagában is nagyon durván király dolog lenne, meg nagy dolog lenne, de képzeljétek el, és erre aztán vannak példák is a link show notes-ban, ahogy megszoktátok, vannak példák is a kapcsolódó cikkben. Ehhez van cikk, úgyhogy egyébként ezt fel is olvasom nektek. Anthony Elford írta a cikket, OpenAI announces GPT-3 model for image generation, és az InfoQ-n jelent meg a cikk egyébként, csak hogy meglegyen a forrás is. Szóval itt a GPT-3 képes arra, hogy létrehozzon olyan képeket, amik így nem triviálisak. Tehát most ne azt képzeljétek el, hogy leíratod a gépnek, hogy piros szék, és akkor létrehoz egy piros széket, mert egyébként igen, tehát ezt megteszi, de hogy ez már ilyen, értitek, ilyen old school cucc, kicsit mosolygok közben, de hogy értitek, hanem hogy olyat megcsinál, hogy azt tudjátok mondani, vagy azt lehet mondani neki, például ez a konkrét példa a cikkben, hogy szeretnék egy széket, rajzolj egy széket nekem, ami olyan, mint egy avokádó, és legenerál egy csomó képet a GPT-3, amiben ilyen zöld és sárga színvilágú székek vannak, és mindegyik szék, tudjátok, olyan, mindezek a cseppszékek, tehát amik hasonlítanak az avokádó gyümölcsre, ez az ilyen homokóra forma, vagy minek mondjam be, értitek? Tehát, hogy olyan, nyilván ezt már sokszor elmondtam az adásban, hogy ezek a fajta funkcionális vagy neuroéjájok természetesen nem értik, amit mondasz, és nincsen saját felfogásunk, meg lelkivel semmi ilyesmi nincs, de hogy olyan, mint a gép értené, hogy mi az, hogy avokádó jellegű kép. Avokádó jellegű szék, és ilyen képet generál. Ami hát azért finoman szólva is meglepő és izgalmas eredmény. Természetes, azt gondolom, természetes nem is nagyon kell hozzátennem, hogy ennek milyen gyakorlati és viszonylag könnyen pénzre fordítható megoldások tudnak erre épülni. Úgyhogy ebben nem is mennék bele, de maga csak a funkció. Ugye itt mi történik? itt stílus transferálás van, ami mondjuk 2 éve önmagában volt egy sztár dolog, most itt csak az egyik funkcióelem, hogy mondjuk egy avokádót, mint egy kvázi stílust át tud vinni egy székre, ami meg hát ugye nem is egy ugyanaz a kategória, tehát nem egy almát rajzol, de avokádó színben, hanem teljesen más. Olyan dolgokat talál fel, ha használhatom ezt az egyébként rossz humanizáló szót, ami korábban nem létezett, tehát ilyen avokádó szék mondjuk példának okáért, mindezt úgy, hogy írott szöveg alapján. Tehát tényleg az van, hogy elmondod a gépnek, hogy léci, csinálj nekem egy ilyet, és így puk, csinál. Szerintem ez ilyen fél skifi, vagy nem tudom nekem. Szóval számomra ez nagyon izgalmas volt, és ezért gondoltam, hogy beszámolok nektek. Természetesen a cikkben a legizgalmasabb, legérdekesebb példákat hozták ki, mint ahogy anno az GPT-2-ben az unikornisos szöveg is, ugye hát az egyik legjobban sikerült volt. Természetesen mellé nyúlásai is elég rendesen vannak még a rendszernek, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy bármit mondotok neki, és mindig ilyen tök jó és izgalmas lesz az eredmény, de egyáltalán az, hogy az esetek több mint felében tök jó és izgalmas lesz az eredmény, néha persze szétfolyik ez a dolog, már az is egy, hát ilyen csodával határos dolog, én azt kell, hogy mondjam. Persze, ahogy mindig is szoktam mondani, nincsenek csodák, ez alkalmazott statisztika, stb. Stb. Persze most is igaz, de igazából annyira izgalmas az eredmény, hogy merem használni ezt a szót. Szóval link a show notes-ba, tudjátok a módszert. Na és akkor itt a harmadik rész, amit ígértem nektek, a use case-ek. Valószínűleg még fogok erről tartani adást, vagy fogok erről beszélni több adásban, mert tényleg a barátom is megkérte, ahogy mondtam, meg a Facebookon több csoportban benn vagyok, és ott is többször láttam már ezt feljönni. Egyikbe talán meg is ígértem, azt hiszem, hogy a következő adásban lesz erről szó. Szóval hát nyilván kismillió use case van. Rengeteg. Én tényleg csak azokról fogok most beszélni, amiket én magam csináltam azért, mert nyilván tudnék egy jó csokrot gyűjteni, és más adásokban valószínűleg fogok is mutatni ilyen csokrot nektek, de most csak azért olyanokról beszélek, hogy tényleg lássátok, hogy ez kvázi, hogy is mondjam, itt ma Magyarországon, itt és most megvalósítható dolog, és lehet használni. Ezt az érzetet akarom közvetíteni veletek, felétek, azért, mert így van, tehát, hogy nem egyéb szándékból, és ezért akarok ezekről most beszélni. Később aztán másokról is fogok majd talán egy másik adásban, de most csak ezek. Szóval, ahogy mondtam nektek, én viszonylag sokat foglalkozok természetes nyelvfeldolgozással. Ennek nem az az oka, mert ez az én hobbi területem, vagy mert a GPT az ebben nyomul, vagy ilyesmi. Nem, én általában nem is használok GPT-t egyébként. Egyszerűbb eszközökkel is megoldhatók a üzleti problémák, hanem az az oka, hogy a legtöbb vállalatnál, így aztán a legtöbb hazai, tehát magyar vállalatnál is, ami nem táblázatos formába keletkezett, vagy adatbázisban, az is ugye tábla, keletkezett adat, tehát tabulár adat, az általában a második leggyakoribb az írásos. Írásos adat, vagyis rengeteg doksi van, ilyen-olyan formában. Hogy ezek aztán mik, az egy másik kérdés, nagyon sokféle lehet. És ezek feldolgozása az mindig egyfajta feladat. Általában nagy és nehéz, sok esetben bele se kezdenek a cégek, mert ha van 5-6-7-8-10 év munkájából felmaradt dokumentum, ezrével, tízezrével, akár százezrével darabja több oldal hosszú, hogy most ezek szerződések, garanciális szövegek, árajánlatok, használati utasítások, tök mindegy, rengeteg ilyen dokumentum van, ezt mindenki tudja, az sokszor lehetetlenné teszi, hogy az ezekbe rejlő több évnyi felhalmozott tudást érdemben felhasználjuk, mert egyszerűen áll fizikailag átnézhetetlen, tehát így nem lehet, hát nem ülhet ott valaki egész nap. Hát ugye erre nyilván egyik fajta megoldás az, hogy vannak olyan kollégáink, akik 10 plusz éve nálunk dolgoznak, és egyszerűen a tapasztalatuk az épp ez, tehát hogy őnekik fejben megvan, emlékeznek. Nyilván mindannyian érezhetjük, hogy hát totál nem emlékezhetnek természetesen az összes esetre, hanem valamennyire emlékeznek belőle, valamennyire nem emlékeznek, és akkor ebből gazdálkodunk. De hát ennél jobb eszközünk eddig nem volt, úgyhogy ez az egyik megoldás, de hát ez ugye kicsit problémás több szempontból, mivel ha a kolléga elmegy, vagy nyugdíjba vonul, vagy akármi történik vele. Szóval, milyen gyakorlati példák vannak? Az első példánál arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy nem csak azok a dokumentumok, amik Word doksiba le vannak tárolva, vagy PDF-be, értitek, hanem azok is dokumentumok, amik mondjuk például egy számítógépes programban azon keresztül kitöltött űrlap formájába lementésre kerülnek valami DB-be. Az egyik ügyfelemnél, és most mondom, ezeket azért elmaszkolom ilyen titoktartási okokból, de a lényeget érti fogjátok, van egy folyamat. Egyébként ez egy minőségellenőrzési folyamat, ami úgy néz ki, hogy ha bármilyen incidens történik a gyártás során, ez egy olyan típusú cég, olyan típusú iparág, ahol nagyon-nagyon-nagyon fontos a minőségre figyelni, nem csupán azért, hogy a vevő elégedett legyen, hanem mondjuk olyasmi, például a kokain, az élelmiszeripar, szóval ott azért nagyon szigorúak ezek a szabályok, nem csupán azért, hogy tényleg az a színárnyalat legyen a termék, amit megrendelsz, hanem hát mert baj lehet belőle, hogyha nem figyelnek a minőségre. Szóval, ha bármilyen legkisebb, legapróbb minőségi incidens történik, ami nem is biztos, hogy a végterméket befolyásolja, de nekik azt dokumentálni kell, el kell indítaniuk egy minőségellenőrzési folyamatot. Természetesen nem a kőkorszakban él a vállalat, eddig se, tehát az, hogy nem volt eddig náluk AI, az nem jelenti azt, hogy mindent papíron csináltak kockázatosan. Volt erre egy folyamat, volt erre egy szoftverük, ami tulajdonképpen egy ilyen űrlapokon keresztül ezt a minőségellenőrzési folyamatot lekövette, tehát ugye az első volt az incidens jelentése, ugye arról akkor ott készítettek az üzemben egy leírást, az ott dolgozó elmondta, mit látott, mit tapasztalt, mi történt, volt dátum, nem tudom micsoda, akkor ez az incidens után eljutott egy másik emberhez, egy magasabb szintre, tehát ott, ahol egy mérnök vagy egy műszaki ellenőrző osztály ezt rögtön ott véleményezte, és akkor ment ez a folyamat tovább. És ugye, hát jó esetben, ha egy incidens apró volt, és nem kellett vele foglalkozni, akkor egy vagy két lépésből ugye lezárult, rosszabb esetben több vizsgálat indult, akkor meg kell nézni a terméket, hogy ami történt, ha valami nem tökéletes beállítással lett például legyártva, akkor az mennyire befolyásolja, meg kellett vizsgálni, el kellett végezni különböző teszteket, és akkor annak alapján el lehetett dönteni, hogy ugye, hát mi legyen a termékkel, ugye van, amit vissza kellett írni, amit javítani kellett, valamit el kellett dobni, blablabla, ezt értitek. És akkor ez a folyamat, ez végig dokumentálva volt ebben a szoftverben, mint egy adatbázis alapú szoftver volt természetesen, tehát mondom, nem egy korszerűtlen dologra kell gondolni, és hát ezek tulajdonképpen dokumentumok voltak. A probléma csak az, hogy ezt nyilván hosszú évek, 7-8 év azt hiszem mióta használták, és hát természetesen több ezer ilyen dokumentum keletkezett a nagyon szigorú szabályok miatt, nyilván ennek nagy része csak apróság volt, néhány súlyosabb eset is volt benne természetesen, ahol végül aztán a terméket meg kellett semmisíteni, és újat kellett gyártani. És az volt a cél, és 7-8 minőségellenőrző mérnök dolgozott ezen a dolgon, több üzeme is van a cégnek, egyébként nem csak egy gyár vagy telephely, mindegy, hogy mondjuk. Szóval hát azért nagy mennyiség, tehát összességében valami 180 ezer ilyen dokumentumról beszélünk. És ők is pontosan tudták, tehát így kerültem én képbe, nyilván nem én fedeztem fel ezt a dolgot a cégnél, ők is pontosan tudták, hogy ebben rengeteg tudás van elrejtve, hiszen már csak törvényi okoknál fogva is nekik kötelezettségük volt ledokumentálni az összes megoldást minden jelentkező problémára, ami az elmúlt 7 évben valaha volt. De természetesen már nem ugyanazok az emberek dolgoznak ott, sőt olyan ember már nem is dolgozott ezen a minőségellenőrző ponton, aki 7 évvel ezelőtt is ott dolgozott volna, tehát a tudás egy része elveszett. Természetesen ez egy adatbázis rendszer volt, tehát nyilván voltak kereső funkciói, lehetett keresni dátumra, üzemegységre, problématípusra, hiszen itt is volt egy ilyen problémafaj, és ugye legördülő menükben voltak kategóriák, ez az amaz, de mindannyian tudjuk, hogy a gyakorlatban az igazi információ nem ezekben van általában elrejtve, hanem a szabad szöveges mezőkbe föltölthető esetleírásokba, meg a csatolt doksikba. Hát ez így volt ennél a vállalatnál is. Így aztán hiába, jó, nem teljesen hiába, de hiába tudtak keresgélni a dátum, meg a kivitte fel, meg melyik üzemegységnél volt, meg milyen típusú volt a probléma, ezekre hiába kerestek, vagy 100-200 dokumentumból álló találati listát kaptak vissza, amit még ugyanúgy nem tudtak átnézni, vagy ha nagyon-nagyon megpróbálták specifikusan keresni, akkor meg egyet sem adott esetben. Szóval erre kellett volna nekik valami kereső megoldást csinálni, de nem úgy, hogy akkor mondjuk szó szerint, tehát ez a klasszikus ilyen szövegkereső, hogy megtalálta szó szerint a szót benne, hanem hát valahogy úgy kellett volna csinálni, hogy ezeket a, vagy hát úgy kellett csinálni, hogy ezeket a doksikat feldolgozni természetes nyelvfeldolgozó rendszerrel, és az alapján találni összefüggéseket, hasonlóságokat a témák között, akkor is, ha egyébként nem ugyanaz van szó szerint leírva, és most a szó szerint alatt ne csak azt értsétek, mert azért ma már ezt több rendszer tudja, hogy alma, és akkor valaki elgépelte, és alme, és akkor van ott egy betű difi, nyilván ezt ma már, ez nem kell természetes nyelvfeldolgozás, hanem valami teljesen máshogy van megfogalmazva, de mégis ugyanarról szól. Értitek? Amit mondok, tehát, hogy azért, és még a szinonima az még mindig nem ez, tehát azt még mindig meg lehet oldani egy szinonima szótára legkeresésnél, bár elég sokáig tart hagyományos adatbázis rendszerben, minden csak nem optimális, de megoldható. Hanem, hogy csak tartalmában hasonló, és ezt nem tudod jobban definiálni a hasonlót sok esetben, mert leírhatatlanul sok szabály van arra, hogy két szöveg hogy tud hasonló lenni. Több szempontból is lehet hasonló. Ki kéne emelni ezekből a szövegekből a fontos kifejezéseket, stb. Stb. És ez például egy konkrét megoldás, hogy egy ilyet szállítottam, ami képes arra, hogy átnézi az adatbázisban ezeket a dolgokat, kiszedi, összeveti ezeket a dokumentumokat, és a végeredmény az tulajdonképpen egy olyan rendszer lett nekik, hogy van egy ilyen idézőjeles, persze nagy idéző, egy belső Google-iuk, ahol így tudnak keresni ezek között, és az a tudás, ami felhalmozódott a múltban, az sokkal jobban elérhető számukra. Nem magic, tehát nem arról van szó, hogyha történik egy incidens a minőségben, akkor az AI már ebből meg is mondja, hogy volt egy hasonló eset 3 évvel ezelőtt, akkor ezt és ezt vizsgáltátok meg, így és így oldottátok meg, úgyhogy már indítom is szavaztavaszt. Nem, ez a marketingben van, meg a videókban, meg nem így van, de az van, hogy az ezzel foglalkozó minőségellenőr végre tudja hajtani ezt a keresést, nem egy 5000-es találati listát kap, hanem egy sorrendben rendezett valahányosat, 10-eset, és tényleg meg tudja nézni, hogy volt-e ilyen, és föl tudja használni. Tehát, hogy az ő munkájukat gyorsítottuk meg, és segítettük azáltal, hogy egyébként a saját valójában a cégnél tulajdonképpen rendelkezésre álló rögzített tudást feldolgozhatóvá tettük. Na, ez például egy ilyen konkrét use case, konkrét magyar vállalatnál, nem magic, de természetes nyelvfeldolgozás nélkül nem lehetett volna megoldani. Másik hasonló, ez egy startup ügyfelem. Ott az volt a cél, hogy különböző kérdéseket tettek fel ügyfelek számára, ez egy applikáció felhasználóik számára, amire válaszolhattak ezek a felhasználók. És ezeket a válaszokat kellett, ez egy szabadszöveges válasz lehetősége, olyan, mint az asszociációs játék, tudjátok, ha aki azt mondja, hogy kutya, és azt mondod rá, hogy ugat. Tehát, hogy ez az első szó, ami eszedbe jut, kb. Így kell képzelni a működését. Legalábbis az elve, a működési elve az ez. És ezek a beérkező válaszok, hát adott esetben nagyon sok ilyen beérkező válasz lehet, mert nem egy felhasználó van, hanem mondjuk több ezer, és ezeket kellett feldolgozni, természetes nyelvfeldolgozás útján is, nem csak az van a rendszerükben, ez csak egy feature-e, amit be is segítettem nekik, de az egyik ilyen feature az, hogy ezeket a beérkező, nyilván a szabad emberi asszociáció miatt kb. A témáról szóló, de azért nagyon sokféle választ, azt kellett csoportba rendezni, tartalmuk alapján, és különböző ilyen csoportosításokat és elemzéseket elvégezni rajta. Ez egy kiváló piackutatási eszköz is lehet, bár itt konkrétan ez az ügyfelem elsősorban nem piackutatásra használja, hanem egy ilyen hozzáadott véleménykutatás, de nem úgy, hogy mint hogy mondjuk egy márkáról mi a vélemény, hanem például rendezvényeken lehet ezt használni, hogy előadók tartanak ugye előadásokat, és akkor meg lehet kérdezni a hallgatóságot, hogy nekik mi a adott témában a véleményük, és nagyon gyorsan elkészül ez az elemzés, és akkor ugye akár az előadónak, akár pedig az előadás után egy ilyen hazakísérő csomag formájában vagy e-mailben lehet ezeket küldeni az elemzéseket. Például szerintem egyébként nagyon jó ötlet, én örültem, hogy dolgoztam nekik, mert nekem tökre tetszik maga az app, meg tök jó érdekes, és egy kis részét ugye én csináltam itt a természetes nyelvfeldolgozással. Harmadik példa, most csak hármat akartam hozni nektek, mert így is túl hosszú ez az adás. Nagyon tipikus ajánlómotor. Elég sok olyan magyar vállalat van, aminek, vagy cég van, aminek sok ügyfele van. Nyilván ezek általában a lakosság fele értékesítő cégekről beszélünk, tehát a B2C menőn szólva, amert nyilván akik a B2B piacon vannak, ott azért nincs tömeges vásárlás általában, meg aki luxusjaktot készít, és évente 3 vevője van, annak ez nyilván nem pálya, de akinek sok vevője van, sok kisebb tranzakció zajlik, ott tök jó, hogyha képes arra, vagy legalábbis még ha nem is olyan szinten mondjuk, mint a Google képes a YouTube-nál, vagy a Spotify-nál, de képes arra, hogy különböző egyénre szabott ajánlásokat adjon ki. Most egyénre szabott ajánlásról beszélek, tehát ugye az, hogy toplista, meg hogy mások általában sok ilyet vesznek, úgyhogy vegyél te is, ez nem egyénre szabott ajánlás, hanem tényleg az adott felhasználó egyéni vásárlásai, szokásai, stb. Alapján személyre szabott termékajánlásokat, vagy szolgáltatás ajánlásokat kapjon. Ez egy gyakori use case, igazából mindannyian te is, kedves hallgató, használunk ilyen megoldást, ha akarjuk, ha nem, mert ugyanígy működik a Facebook newsfeedünk, hogy a Facebook mit rak elénk, mikor kinyitjuk, ugyanígy működik a YouTube-unk, ugyanígy működik a Spotify-unk, mármint elvek mentén. Természetesen nem állítom azt, hogy én egy magyar KKV-n akkor konkrétan leimplementáltam azt, amit a YouTube 150 mérnöke 5 év alatt csinált meg, szó sincs erről természetesen, nem akarok én ilyet mondani magamról, csak arról van szó, hogy ugyanaz az elv, és hát ezek a technológiák, amik mondjuk egy 5-10 éve elképzelhetetlenek voltak, mind a kapacitás miatt, mind a matek miatt, most az alkalmazott részéről beszélek, mert a tudományos része az már nagyon régóta rendelkezésre áll, azt nyilván nem most fedezték fel, az ma már abszolút elérhető KKV méretben és KKV büdzsével is, ezt most nem azt akarom mondani, hogy 100 000-ért bárki csinál ajánlómotort, biztos van ilyen a magyar piacon, aki ezt állítja magáról, csak azt akarom mondani, hogy amit a YouTube-nak lehet, azt meg lehet közelíteni, ha nem is egy az egybe lemásolni, vagy az Amazonnak, most mindegy mi a példa, egy magyar vállalat számára is, és van olyan ügyfelem itt Magyarországon, itt és most, aki használ ilyet. Tehát ez most csak 3 use case volt, amit mondtam nektek, 2 természetes nyelvfeldolgozás, illetve egy ajánlómotor, mondjuk abban is lehet természetes nyelvfeldolgozás, most nem ez a lényeg, ami valós magyar use case. Gondolom, hogy nem elégítettem ki, vagy remélem, hogy nem elégítettem ki minden hallgatónak a kíváncsiságát, hogy milyen magyar use case-ek vannak, pláne nem ismerem az összes magyar use case-t, én most csak azokról, és annak is csak egy részéről beszéltem, amiket az utóbbi időben, mondjuk az utóbbi egy évben csináltam az ügyfeleim számára. Ez annak is csak egy kisebb része. Szóval nagyon sok use case van még, nem akarom most húzni az időt, mert lehet, hogy lesz erről egy külön adás, ahol nem csak a sajátomról beszél. Most csak azt az üzenetet akartam átadni, mivel ugye mondtam, hogy egy barátom is megkért, meg felmerült több hallgató, meg Facebook csoportban is, hogy jó, de hát Magyarországon is lehet ilyet, meg hogy lehet meg. Igen, lehet, vannak ilyenek, például én is csinálok ilyet az ügyfeleimnek, nyilván mások is, nem én vagyok egyedül a világon, még Magyarországon sem, csak azért akartam ezt elmondani nektek, hogy lehet ezzel foglalkozni, ez nem a jövő, ez a jelen, ez a valóságunk. Remélem tetszett nektek ez az epizód, találkozunk a következő adásban, és ne felejtsétek el, hogyha a konferenciára szeretnétek, tehát a március 3-5 közötti Rainforce AI konferenciára szeretnétek jegyet venni, akkor aki elég gyors, és beírja az adatépítész kódot, ami megvan a show notes-ban, de egyébként adatépítész nagyaval at reinforce nagy R-rel 30, és az egész egybeírva, az 30%-os kedvezménnyel megteheti ezt, ami azért nem kevés. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!